És most... Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok, drága hallgatók, itt a 95.8 Sláger FM hullámhosszán és a KHK alsóvonal TMC Instagram oldalon. Ha szerda este van és 8:30, akkor érkezem a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történeteivel. Aki állandó hallgatóm, az már megszokhatta, hogy tulajdonképpen ez a műsor egy emlék egy jó barátnak, aki már nincs ebben a dimenzióban közöttünk, de én mindig szerdán este töltöttem el vele egy kellemes vacsorát. Mentor volt ő, és egy nagyon-nagyon szoros barát, és példakép is. Épp ezért arra gondoltam, hogy megmutatok olyan példaképeket a nagy közönségnek, akik itthon érték el azt a bizonyos amerikai álmot. Mert tudjátok, azt gondolom, hogy nem kell ehhez messzire utazni, minden fejben dől el. A mai vendégem egy olyan fantasztikus valaki, akit, ahogy készültem a mai beszélgetésre, rájöttem, hogy hát közel 20 éve ismerek, és mégse ismerem igazán. Azt mondjuk róla, hogy sorrendező, jelmeztervező, stylist, filmesztéta, gasztronómiai, csodabogár, étterem tulajdonos, és még oly sok minden, de mindenről akarom őt kérdezni, egy biztos bármihez nyúl, sikerré válik. Lakatos Márk, szia!
Hello, jó estét kívánok, köszöntök mindenkit! Nagyon... Egy pohár pezsgővel ülünk ki, legalábbis én.
Én nem merek pezsgőzni adás alatt, nem, hogy véletlenül összegabajodjék a nyelvem, de majd utána. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
És mondtam neked itt pár perccel ezelőtt a stúdióban, hogy most jöttem rá, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy milyen régen ismerlek, és mégsem ismerlek. Az első kérdés ebben a műsorban mindig ugyanaz, és aztán elkalandozunk majd attól függően, hogy miket válaszolsz nekem. Ha elképzelünk téged 16-17 éves korodban, ülsz a gimnázium patsoraiban. Mire gondol az a Márk? Mi lesz majd, ha nagy lesz?
Hát 16 éves koromban én már valószínűleg színész akartam lenni. A 16 éves koromban én a gimnáziumban a színjátszó fesztiválnak a megszervezője voltam, és az osztályomban gyakorlatilag állandóan abszurd drámákat és szürrealista színdarabokat vittünk színre. Picasso A telibe viszonzott vágyakozás című darabját kétszer is előadtuk, de...
Annyira osztatlan sikert arathatunk?
Elsőbe, meg negyedikbe, tehát ilyen keretes szerkezet volt, és isteni volt, és Ionescu-t, és Beckettet, és ilyeneket játszottunk. Ott egyébként akkor ismerkedtem meg Nagy Ervin barátommal.
Egy suliba jártatok?
Nem egy suliba jártunk, csak volt egy olyan projekt, hogy... Ő az ő drámai osztályában egy rendező fiú, Szetei Zsolt csinált egy darabot, és akkor valahogy mi ott összekeveredtünk, és aztán utána már például a Dürrenmatt pillanatképek egy bolygóról című drámájában együtt játszottunk, és én ott ismertem meg az Ervint, nagyon jóba lettünk, és gyakorlatilag azóta ilyen 17 éves korunk óta jó barátok vagyunk.
És valahogy Ervinnek köszönheted a stylist kodást. Igen. Is, mert ő szólt, hogy a Grillus Dorkának kellene valaki a vizsgafilmben, és aztán megismerkedtél a rendezővel, és már az egész filmet te csináltad?
Hát úgy volt, hogy neki kellett, kokain dílert játszott a filmben, és úgy érezte...
Elég testhez álló vagy, nem tudom.
Úgy érezte, hogy nem elég erős a jelmeze, és nekem akkoriban még nagyon sok bundám volt. Most már nem hordok természetes szörmét, de akkor még ilyen óriási bunda barát voltam, és...
Na nem úgy.
És akkor azt mondta, hogy hát ez egy ilyen igazi pimp, ilyen drogdealernek azért az eszköztárába, a jelmeztárába hozzátartozik egy ilyen bunda, és mondtam, hogy hát szívesen segítek, és Ungvári Dávid volt a rendező, Dorka, és Kolobratnyi Krisztián játszott még a filmben, és akkor gyorsan azt mondta, jó, akkor már csináljam meg mind a három embernek a jelmezét, és akkor megismerkedtem a Dorkával, Dorka elhívott egy fotózásra, két hónapon belül már a Viva TV-nek voltam a stylistja, és akkor egyszer csak fölhívott Zob Kati, hogy legyek az ő állandó stylistja, és akkor egyszer csak így elindult, hát körülbelül 20 éve, tehát 2001-2 fele.
Igen, én 2003-ban találkoztam veled a Megasztárban, vagy 2004-ben, és 2004. Akkor addigra már, hát akkor te már egy fogalom voltál, de nem hagylak ennyire előre szaladni.
Szóval színész akartam lenni, amikor a gimnáziumi padban ültem, akkor nekem az volt a mániám, hogy én színházat fogok csinálni, színész leszek, csak ezt foglalkoztat az egész gimnáziumban.
De jelentkeztél a főiskolára?
Jelentkeztem is kétszer, a drága édes Törőcsik Marika rugott ki egyszer meg a Máté Gábor. Egyébként tényleg nagyon rossz voltam, mert abban az időben még rohadtul nem tudtam tisztában lenni azzal, hogy én ki is vagyok, mi is vagyok, és például nekem nagyon-nagyon nehéz volt férfi monológokkal felkészülni. Nekem a lelkemben mindig nagyon sok nő volt, nagyon sok lány volt, én mindig hercegkisasszony voltam, meg Orordo Növer a Puposból, meg tehát állandóan ezekkel a karakterekkel voltam szinkronban. Valószínűleg ezért is játszottam állandóan abszurd drámákat a gimnáziumban,
mert ott
el lehetett borulni teljesen, viszont amikor az volt, hogy akkor a A három nővéből természetesen az Olgát vagy az Irinát akartam volna mondani, és nem a versenyi ezredest vagy a Tuzenbachot, és a Hamletből is sokkal inkább.
Hát akkor Shakespeare korában kellett volna élned.
Igen, de az annyira még nem voltam bátor, hogy női monológokkal menjek, pedig lehet, hogy ez marha jó lett volna. És akkor elég rosszul is sikerült a felvétel, tehát abszolút megértem, hogy kirúgtam, de ez az egész színházi történet azóta is benne van ugye a véremben.
A Vénádban is benne lehet, mert Hajdú Péter műsorát is megnéztem, az ottalvós műsorát, ahol ugye eljátszott veled spontán egy jelenetet háromféle verzióban, és egészen meglepően, hogy mennyire működik. Ugye én nem vagyok színész, én ehhez nem értek, a Dorkának, Dobó Katának és az összes színész ügyfelemnek azt szoktam mondani, hogy én ezt úgy mérem le, hogyha elhiszem, és nem jut eszembe, hogy ez egy játék, akkor valaki tehetséges, ha közben eszembe jut, hogy ő játszik, akkor pedig lehet, hogy kevésbé. De hát szerintem mindannyian nagyon örülünk, hogy végül nem lettél színész, mert sok jó színészünk van, de az a fajta kreatív alkotó intézmény, én valahogy így gondolkodom rólad, és most már egyre inkább, azért abból nagyon kevés van. Érettségi, felvételi, két elutasítás, oké. Okay. De akkor utána hogy lett a jogi egyetem?
Hát utána úgy lett a jogi egyetem, hogy édesapám azt mondta, aki amúgy is nagyon szerette volna, ha valami rendes, becsületes ember válik belőlem, azt mondta, hogy hát egyébként akkor, ha ez nem sikerült, akkor hova máshova mennél, mint a jogi egyetemre? Mert
miért
hát,
nem voltál jó matekból?
Nem, az soha nem voltam jó. Hát és történelmből magyarból nagyon jó voltam, volt két felsőfokú nyelvvizsgám már a gimnázium első két osztályában.
Hogy? Hát a mikorunkban azért ez még nem volt annyira divat.
Úgy, hogy a drága édes Téglási Klára néni nagyon jól megtanított minket franciául az általános iskolába.
Ezt most komolyan mondod, hogy úgy lett nyelvvizsgát, hogy az általános iskolában tanultál franciául?
Hát általános iskolai francia tagozat után még elmentem egy intenzív nyelvtanfolyamra a francia intézetbe, ahol például Kepes Andrással együtt tanultunk, mert az akkori felesége volt a francia tanárnő, és azután leraktam a felsőfokú nyelvvizsgát, és közben felvételiztem a kétnyelvű gimnáziumba, spanyol-magyarra, ahol az első előkészítő év után leraktam a felsőfokút, meg van ez a spanyol állam által szervezett diploma spanyol, azt is leraktam abból a felsőfokút, tehát a nyelvek
azok. És ez a két nyelved van most, a francia meg a spanyol?
Hát a francia meg a spanyol, amit tanultam iskolában, és akkor azon kívül egyszer csak úgy megtanultam valahogy angolul, és hát persze a francia spanyol az hozza magával azt, hogy amikor Olaszországban vagy, akkor olaszul magyarázol össze-vissza, amikor Portugáliában vagy Brazíliában vagy, akkor portugálul magyarázol össze-vissza, de megértik, hát persze.
Tehát a nyelvtudás egyébként az derül ki itt szerdánként, hogy a nyelvtudás az mindig hoz valami olyan nyíló ajtót, ami nagyon máshol visz el, de mégis a nyelven keresztül vezet az út.
Hát igen, ez nekem ugye a spanyol kultúra volt, a spanyol, hát ez az egész két tannyelvű gimnáziumnak a hozadéka egy ilyen nagyon...
Ez hol van ez a gimnázium egyébként?
Kőbánya Kispesten.
Ja, tehát nem a Pasaréti téren képzeljük.
Kőbánya Kispesten, Károlyi Mihály két tannyelvű gimnázium, ez volt talán a második ilyen állami cucc, ami ebben megindult, de egy nagyon izgalmas és nagyon termékeny kulturális közegbe csöppentem ott. Egyrészt a tanárainknak köszönhetően, és itt külön megemlíteném az én drága Imre Andreámat, aki az egyik spanyol tanárnunk volt. És
milyen
az egyik,
büszke lehet,
az egyik nagy ilyen mentorunk, akivel színházat csináltunk, színházi táborcsa, tehát egy ilyen nagy kultúrlogosz, aki egészen elképesztő dolgokat tanított nekünk, és hát még egy csomó más, és maga a közösség volt olyan, az osztályom és a párhuzamos osztály, akik közül nagyon-nagyon-nagyon sokan egy húron pendültünk, és ez az egész színjátszó fesztivál és a táborok és a nagy főzési kultúra, a lukulluszi lakomák, amiket 15-16 éves korunkban több napig főztünk, és aztán elfogyasztottunk, és nem tudom, milyen régi perzsa szőnyegeken éppen valakinek a házában lak. Tehát, hogy ez egy nagyon termékeny dolog volt, és mindez összekapcsolódott Cortázarral, Borgesszel és az egész hispán kultúrával és a dél-amerikai kultúrával, ami engem egyrészt elindított az idegen forgalom és az idegenvezetés felé, másrészt egyáltalán Spanyolországban elindított Madrid felé.
Ezekkel a gimnáziumi barátokkal vagy kapcsolatban?
Igen,
ma?
Igen.
Tehát ez annyira erős volt.
Igen, igen.
Jött a jogi egyetem, ahol egyáltalán nem akartál elkezdeni járni, viszont
nem,
lett
viszont
egy
maximum ponttal fölvettek sajnos. Maximum ponttal fölvettek.
Azért úgy, az nem semmi.
Hát valószínűleg azért, mert egyetem akartam jelentkezni. Tehát ugye a két nyelvvizsgámmal a 120 pontból 126 pontom volt, és akkor ez már csak azért is nagyon nehéz volt ezt magammal megemésztetnem, mert hogy az apám ezt nagyon akarta, én meg semmit nem akartam, amit az apám akar, természetesen.
De ma már jóban vagytok.
Ma már jóban vagyunk, kölcsönösen szerintem nagyon sok mindent megértettünk a másikból, ami régen harc volt, és feszültség, és ilyen óriási robbanások, és görcsök, és
elcsattant pofon,
elfolytások, és minden, és abból egy csomó minden, hát ez egyébként valószínűleg az én önismereti utammal is összefügg, hogy ebből egy csomó minden feldolgozódott, feldolgozódik, és kioldódnak ezek a blokkok. Az, hogy ő hol tart az önismeretében, azt ő tudhatja.
Szerintem az a generáció, ami a mi szüleink, az nem foglalkozik ez az önismereti dologgal ennyire.
Nem nevezi így. Nem? Bár mondjuk az anyám igen, képzeld el. Tehát, hogy
jó, de a te mamád, aki 3 éves vagy 5 éves korodban engedte, hogy herceg kisasszonynak vagy menyasszonynak öltözés, leszette a függönyt, és
megvarta.
Igen, és aztán 19 éves korodban, amikor elmesélted neki, és ma erről nem fogunk sokat beszélgetni, erről a meleg, nem meleg, mert ezt már elmondtad.
Ja, pedig azt hittem, hogy a Partizánban vagyok.
Nem vélekedem arról túl pozitívan egyébként, hogyha már így szóba került, pedig megnéztem nyilván, amikor készültem rád. De aki azt mondja neked 19 éves korodban, amikor elmondod neki, vagy megírod neki, hiszen hogy kisfiam, hát tudom, 3 éves korod óta, csak vártam, hogy mikor gondolod elmondani, szerintem ő egy csoda ember lehet, tehát hogy tényleg egy igen, fantasztikus valaki.
Igen.
Megkerestem, megnéztem, hogy néz ki, és most anyák napján egyszer köszöntötted el az RTL igen. reggelben, és láttam, hogy igen, mennyire igen, ilyen igen. kis véd- és dacszövetségben vagytok ti, azon a képen is pedig.
Hát, igen.
Bocsánat, nem nekem kell beszélni, de hogy megható a mamát, tehát, tehát lehet, hogy ő egy különlegesen érzékeny valaki, aki az önismerettel foglalkozik, de én azt látom, hogy a szüleink generációra ez nem igazán jellemző, ezért kell nekünk ennyit valószínű.
Igen.
Tehát egy ilyen
igen.
klasszikus, szigorú, legyen belőled rendes ember, tehát nyilván apukád is csak jót akart neked.
Persze, hát az ő rendszerében, az egy dolog, hogy valaki a saját rendszerében, vagy a saját rendszeréből hogyan tud kilátni, és hogyan tudja meglátni a másiknak az igazi énjét, az igazi vágyait, az igazi arcát. Hát ugye igen, ez hát az apukám meg az anyukám, ez két különféle ember ebből a szempontból, és hát ugye az, az embernek az az egyik feladata, hogy mind a kettővel, vagy mind a két irányjal megtalálja
hát benned vannak
a hangot.
Mindketten.
Meg mind a ketten bennem vannak pontosan.
És ők egyébként mivel foglalkoznak? Tehát ők mik?
Anyukám fogorvos, az apukám pedig, hát ő egy ilyen igazi nagy diplomagyűjtő, mérnök, közgazdász, jogász.
Tehát ő okkal kell, akarta tőled
persze,
elvárni.
Persze.
Mert a legjobb az, amikor valakinek persze. nincs, de mondja, hogy kell.
Bár hozzáteszem, hogy azért azt hiszem, benne is megvolt ez a kutyavér fiatal korában, mert ő azért járt a Nemzeti Színházba stúdiózni, meg statisztálni, meg nem, tehát hogy azért szerintem ő benne bőven megvan az a vonal, ami bennem is megvan, csak valószínűleg ő ezt elvetette, vagy neki sem sikerült úgy, és akkor a kézzelfogható materialista tudományok felé vette az útját.
És meg akart védeni téged attól, hogy igen. neked igen. jó legyen, és ne legyen egy negatív igen. élményed. A testvéreiddel milyen viszonyban vagy?
Kérlek szépen, a testvéreinkkel igazából én azt hiszem, hogy én nem félek kimondani azt, hogy nincsen túlszoros viszonyunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy jelen pillanatban Magyarországon, amikor olyan sokféleképpen, és szerintem elítélhető módon beszélnek a családról, arról, hogy mit kell egy családba csinálni, és hogy kell, és ha nem ezt csinálod, akkor te nem vagy család, és ha azt csinálod, csak akkor vagy család. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal egészségesebb lenne ez az egész történet, ha be tudnánk vallani ezt, hogy igen, nekem nagyon sok harcom volt az apámmal, és máig olyan a viszonyunk, hogy megbékéltünk, de egy csomósebb van. Uh-huh. Igen, az apámék válása olyan válás volt, ami nagyon szörnyű volt, gusztustalan volt, több évig tartott, a 3 gyerek totál, a kisgyerek ráment, és ez minket nem összekovácsolt, hanem mindenki a saját útján indított el, és máig egy olyan testvéri kötelékben vagyunk, ahol nem igazán szoros a viszony, figyeljük egymást, tudunk egymásról, ha kell valami egyébként pont most volt egy olyan időszak, amikor én úgy éreztem, hogy egy picit összép kéne a kommunikációban fésülni a dolgokat, hát iszonyatos nagy feszültségeket. És
milyen korkülönbség van köztetek?
A húgom 5 évvel kisebb, az öcsém 7.
És van egy féltesótok?
És van egy féltesónk, aki pedig 21-22 éves. Tehát, hogy igen, be lehet vallani, hogy milyenek vagyunk, és szerintem ez tök fontos lenne, hogyha minden családban, ahol vannak problémák, már pedig általában
minden
a családokban
vannak problémák.
Azt el lehetne mondani, és azt is el lehetne mondani, hogy mi elváltunk, mi együtt élünk, de nem szeretjük egymást, de valami miatt együtt élünk, mi ezt csináljuk, mi azt csináljuk, és a mi családunk ilyen,
de
a tiétek
a család.
Olyan, pontosan. És ez szerintem azért nagyon fontos visszatérve tényleg erre, mert most ezt a fogalmat, ezt az intézményt, jogintézményt és mindent nagyon-nagyon rosszul használ ki az, akinek nem lenne szabad ezt kihasználni.
Hát aki szereti ugye megmondani,
igen.
hogy mi az, ami.
Igen.
Ez a bátorság, erről később akartam beszélni, de idehozom. Szerintem te végtelenül bátor valaki vagy. Te azt mondtad valahol, hogy önző vagy ahhoz, hogy nem akartál titokban és hazugságban élni, és ezért vállaltad föl a mienségedet nagyon korán, de én nem csak ezért gondolok téged bátornak, hanem mert mindenbe beleállsz bármikor. Tehát, hogy nem olyan, mintha nem is gondolkodnál azon, hogy mit árthatsz magadnak, vagy okozhatsz esetleg rosszat magadnak. Vannak ügyek, amiért úgy gondolod, hogy ki kell állnod az ismertségednek köszönhetően, hogy sose gondolod végig, hogy akkor majd jön a lefüggönyzett autó, vagy az ellenőrzés, vagy bajt okozom.
Figyelj, én végig gondolom, és látod, például pont ezért nagyon érdekes, ha már a Partizán interjúról beszélünk, és nem akarom itt ezt állandóan felhozni, de azt, hogy amikor számon kérik rajtam, hogy én milyen kisebbséget hogyan képviselek, akkor is ugye nekem az az egyetlen egy kívánságom van, és ezt szeretném, ha mindenki tiszteletben tartani, és saját magának is ezt vágyná, hogy tartsuk tiszteletben azt, hogy mindenki úgy áll ki ügyekért, úgy nyilatkozik, úgy nyilvánul meg, ahogy ez az ő stílusából adódik. Tehát,
meg ahogy te érzed, szóval téged nem fizet semmilyen melegközösség, hogy legyél kedves, és vállald munkaként, hogy a szószólójukká válsz.
Plusz semmit nem is kaptam soha tőlük, plusz én pont ez a meleg vagyok, akire nagyon sokan azt mondják, hogy bezzeg, az ilyen melegek miatt csinálj, ez sem érdekel. Tehát én lakatos meleg vagyok, akinek a melegségemmel is meg kell küzdenem, vagy meg kellett küzdenem. A saját meleg identitásom is olyan, amilyen az enyém pont, és nem olyan, mint a Gipsy, a KB, meg a másik akárkié. Tehát hagyj képviseljen már az én számomra fontos ügyeket úgy, ahogy ezt én belőlem jön. Az sokszor egyébként vehemens, és sokszor egyébként akár még indulatos is, de általában mindig őszinte, nem mindig teljesen átgondol, de biztos, hogy őszintén jön.
Igen, ez én is azt éreztem ekkor, hogy hát miért kéne neked felvállalni, tehát hogy te egy ember vagy, valami foglalkoztat, valami nem, valamiért akarsz kiállni, valamiért nem. Más prekoncepcióit rád nyomni, az nem biztos, hogy...
Meg tudod mi, Kriszta, hogy én azt teszem észre, hogy ebben a társadalomban elfelejtettük azt, hogy a humornak milyen szerepe van. Tehát mindent véresen komolyan gondolunk, mindenből véres harcot csinálunk, és például a meleg, nem tudom én, jogokért, meg a melegek státuszáért is csak véresen, könnyek között, és nem tudom milyen módon lehet kiállni. Tehát itt is megmondják nekünk, hogy mit csináljál és hogyan. És hogyha valaki éppen egy viccel, vagy egy paródiával, vagy egy nem tudom mivel mondja el a véleményét arról, hogy miért nem jó a homofóbia, vagy miért kellene esetleg mégis megengedni a meleg pároknak, hogy fogadjanak körbe. Tehát miért ne lehetne komoly témákat humorral kezelni, hiszen erről szól a kultúránk, hogy mindig, amikor marhára komolyan vettük magunkat, akkor estük a legnagyobb pofára, és mindig, amikor egy kívülálló, kicsit ironikus, vagy bármilyen nézőpontból néztünk rá a saját magunk problémájára, az mindig sokkal többet segít.
Bár ebbe a hibába én is beleestem már veled, hogy valamit viccesen kommenteltél egy Insta posztomra, vagy egy Facebook posztomra.
Halálosan befeszültél?
Én mi a tökön baja van a Márknak velem? Miért? És aztán rájöttem, hogy semmi basszus. Hát a Márk posztolt egyet, és akkor ilyenkor úgy tesztelem le, hogy most haragszol, vagy nem, mert én meg azt hozom otthonról, hogy a jó kislány. Tehát, hogyha te fölhívsz, hogy figyelj, beszélnünk kell, akkor nekem az első gondolatom az, hogy mit rontottam el, mit csináltam. Mert hogy én meg ezt hozom magammal, hogy nekem mindig tökéletesen kell teljesíteni, én nem hibázhattam, da-da-da. Nyilván nagyon sok munkám van abban, hogy ez ne szorongóvá tegyen, de rögtön az a gondolatom, hogy miért haragszik a Márk. Aztán mondjuk, hogy hát nem okoztam semmit, nem, nincs okom rá. Ja, a Márk viccel. És akkor megértem, de hogy annyira határozottan tudsz viccelődni is, még írásban is, hogy az ember hirtelen hogy elgondolkodik, hogy tehát, hogy igen, elveszítjük a humorérzékünket, de szerintem vissza kell ehhez találni.
Szerintem nagyon-nagyon nagy gyógyító energia van a viccben, a humorban, az iróniában is, a cinizmusban nem, tehát hogy ugye vannak ezeknek...
Hát ez a pikírt...
Vannak ezeknek árnyalatai. Kek. Én azt gondolom, hogy amikor valaki rosszindulatúan használja a humort, a viccet, és gúny lesz belőle, és ugye itt egyből áttérünk a shamingre és a különféle szégyenítésekre, na az nem oké. Amúgy szerintem az a legkorrektebb, ha valaki saját magából csinál hülyét, mert az abban soha nem lőhet mellé. De ugye ott is van egy érdekes dolog, hogy valaki vajon csak azért csinál-e hülyét magából, mert ebben szeretné a többieknek az elfogadás, és ilyet
hú,
is látunk
nehéz.
Sokat.
Hú,
ilyet is látunk
nehéz.
Sokat, hogy majd emiatt fognak el fogadni engem, és emiatt leszek népszerű, mert hogy hülyét csinálunk magamból. Tehát nagyon sokféle komplexusunk, frusztrációnk és hátortulásunk van, nem?
Hát nyilván ami meg miatt valamit azért csinál. Bárki lehet híres anélkül, hogy igazi teljesítménye lenne, azért azóta sokkal inkább felhigult itt minden. Valaki egyszer nekem azt mondta, hogy imádja nézi a valóságsokat, de nagyon mélyen elgondolkodik azon, hogy régen mondjuk Törőcsik Mari, meg Bárti voltak a példaképek, ma meg nem. Tehát, hogy ez mennyire torzít egy társadalmon. Szerintem nem torzít, úgy helyén kell mindent kezelni. Abban is van munka, ki ide jut, ki oda, de vissza hozzád, mert most nem is ezekről kell beszélnünk, hanem rólad. Elmentél 2 éves ösztöndíjjal Spanyolországba, ott mindenféle idegent vezettél a turisztikai...
Nem, képzeld el, hogy ott azt tanultam.
Ja, hogy akkor jó, valami volt.
Idegenforgalmi suliban mentem tanulni, de ugye ott először éltem meg az egész elképesztő madridi, almodóvári, noche madrileña, tehát ez az igazi madridi éjszak, ami egy fogalom volt a 80-as évektől, pont az almodóvári korától egészen mostanáig. Na, annak a levegőjét, és gyakorlatilag 2 hét alatt, 3 hét alatt én, aki ugye előtte, mielőtt a repülőre felszálltam, vallottam be az apámnak, hogy meleg vagyok, ebbe az egész világban ilyen iszonyatos nagy szabadsággal belevetettem magam. 2-3 hónap múlva Madrid egyik vezető drag queen-je lettem.
Na ez érdekel, aki nem tudná, mi az, hogy drag queen, ez a nő imitátor, amiről azt mondják, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly művészi teljesítmény, és egy nagyon nagy színészi feladat is, amellett, hogy pillák, tollak, boák,
igen, tehát, hogy aki
platform.
Mondjuk látta a Priscilla a Sivatag királynője című filmet, vagy mondjuk vagy figyeli RuPaul-t és a drag részt, akkor azt tudja azt, hogy ez igazából egy olyan crossdressing műfaj, ami arról szól, hogy hogyan lehet, én nekem tudod mi a gyanúm, hogy ez a divattervezők stilizált rajzaiból született meg a drag queen, tehát ez a, amit ugye általában divatrajzokban látunk, a túl finomolt, túlnyújtott, extra hosszú lábú, tehát teljesen szürreális, vagy irreálissá változtatott stilizált nő alak. Na ez a drag queen egy egészen szürreális, stilizált irányba elvitt valami fajta női energia férfiban, és ez általában mindig valami fajta performance-el párosul, tehát akár lip-sync-kel, tehát szájszinkronnal, akár saját hanggal, akár csak egy ilyen terem animációként, mint azok az emberek, akik mondjuk ilyen diszkókban, ilyen celebekként, it girl-ként vagy boylokként szórakoztatják az embereket. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan fajta ilyen energia bomba, a drag queen, ami avval él, hogy valami elképesztő túlzást mutat. Egyébként, ha innen közelítjük meg, akkor a camp fogalmával van nagyon-nagyon szoros összhangban. Ugye a camp az pont ezt a fajta ilyen túlzó paradicsommadár-szerű esztétikát mutatja be 14. Lajos óta, aki ezt az egészet bevezette az európai kultúrtörténetbe, és egyébként az Aranyos Kámon át az Őrültnél Ketrecéig, de mondjuk a piros lak magas sarkú cipőn keresztül egy csomó minden camp, amiben van túlzás, amiben van gics, és amiben van érzelmesség, és ami valami túlfinomult esztétikán alapul.
De engem az az este érdekel, amikor a 19 évesen, amikor apukádnak épp bevallod, nyilván még azért magad se tudod, hogy ezzel mi van, megérkezel Madridba, beszippant az éjszakai élet, de hogy oké, nyilván sokan akartak lenni a drag queen-ek. Hogy lett a már 3 hónapja ott tartózkodó magyar fiúból a? Tehát, hogy megvan az első este, mikor húzod a netszarisnyát, és te kapod a lehetőséget, és nem tudom, valaki?
Az nagyon vicces volt, kérlek szépen, mert először is ugye én úgy mentem ki, hogy akkor már előtte idegen vezettem, tehát az egyik nagyon kedves, jól szituált, konzervatív, spanyol idős házas pár fölajánlotta, hogy akkor én lakjak a Glorieta de Bilbaon, ami a Gran Via és a Plaza Colón között a legelegánsabb negyede Madridnak, fölajánlották, hogy akkor költözzek be a lakásba, mert hogy ugye nagyon helyes voltam itt, amikor itt elidegen vezettem őket. Beköltöztem a lakásba, ugye nagyon közel van a Glorieta de Bilbaohoz az egész Chueca negyed, ami ugye a meleg negyede Madridnak, ahol az elképesztő éjszakai élet zajlik. Na hát én oda lesétáltam.
Ez most is van egyébként?
Persze, tehát most is a legnagyobb, onnan indult a madridi gay pride mozgalom és minden. És én oda lesétáltam, pedig akkor még nem volt okostelefon, meg nem volt az, hogy most akkor Google search, meg nem tudom micsoda, hanem ilyen kis guide-okkal, stb. Megkerestem a bárokkal, és aztán 2 hét múlva összebarátkoztam az egyik olyan nagyon benfentes kis csával, akivel összeköltöztünk. Tehát mondtam, hogy figyelj, ez egy 3 szobás lakás, gyere ide, és akkor osszuk meg a lakbér, stb. És akkor gyakorlatilag rajta keresztül bejutottam, beléptem a legbenfentesebb drag queen körökbe, akkor onnantól már csak az jött, hogy elmentem a Menkeshez, a legdurább jelmezkészítő műhelyhez, ami természetesen ott volt a Csúékán, és megcsináltattam az első platformos cipőmet, mivel mindenki...
Ez megvan még?
Mivel mindenki 30 centis platformot hordott, én egy 40 centiset csináltattam, és abban levonultam úgy, hogy kétszer estem hanyattam.
Nem törtett ki a nyakad?
Persze. De olyan, figyelj, a pezsga azért nagyon sokat segít abban, hogy a megfelelő balanszod meglegyen.
És akkor előadtad magad.
És akkor elkezdődött ez az egész dolog, és amikor hazajöttem, akkor itthon én voltam természetesen ebből az első, de ez is úgy történt, hogy hazajöttem karácsonykor.
De és nem tudtad, hogy a szüleid meglátnak egy fotón, vagy valami?
Képzeld el, hogy annyira nem voltam képben, hogy ez hogy fog működni, hogy...
Hogy ki is kötöttél a Blik címot?
Nem a Blik, tudod hol? Az első RTL Fókusz műsorom, és ez azért nagyon vicces, hogy ugye most a reggeli műsorvezetője vagyok, hogy ez úgy történt, hogy akkor indult az RTL Klub, és a ProSiebennek volt egy ilyen kis interjúja, amit Madridban, abban a diszkóban forgattak, ahol én fölléptem, és a német újságírónő angolul készített egy interjút velem, aki akkor érkeztem Madridba, hogy milyen a spanyol fiatalok szexuális szokásai, milyenek. És én ezt elmondtam neki, úgyhogy fogalmam nem volt, meg két hete érkeztem meg.
Én biztos féltem volna, hogy oké, itt szabadon eljöttem, de ha meglát anyukám, akkor
na, és akkor az, hogy ez az interjú, úgyhogy én nem tudtam, azt mondták, hogy a ProSiebenben ez az interjú bekerült itt az egyik első fókuszanyagba. Azt nem tudom, hogy az apám látta, de az én akkori legjobb barátom, mondhatnám szerelmem, aki máig nekem az egyik legnagyobb sebb az életemben, ő egyszer csak fölhívott a vonalason, mert ugye nem volt még mobiltelefon, és megkérdezte, hogy én mi az anyámat csinálok ott kint, és én ezt hogy,
hogy képzelem,
és azért, mert hogy ő ezt és hogy ő csalódott bennem, és mi az, hogy és én elárultam a mi kettőnk barátságát, stb. És én ott álltam 2000 kilométerre arrébb egy ilyen teljesen más élethelyzetben, amiből el lehet gondolni, hogy kb. Főleg így, hogy nincs mobiltelefon, tehát, hogy hogyan osztod meg ezt, akár még azzal az emberrel is, aki a legközelebb áll hozzád, hogy veled éppen ott mi történik. Az egy nagyon nagy pofon volt, és az, hogy nekem nagyon sokáig nem volt párkapcsolatom, az, hogy én menekültem attól, hogy én a szívemet odaadjam valakinek, hogy megnyissam a szívemet, és máig egyébként ezzel kell a legtöbbet dolgozzam, az például ennek is szerintem ennek az első nagy kudarcnak volt a következménye.
És visszavettél, vagy pedig akkor ami belefér inkább? Tehát ezután a lelki törés, utána lehet így mondani, azt mondtad, hogy jó, hát akkor kicsit visszaveszek, hanem akkor még inkább buli, még inkább...
Nem, hát eltemettem magamban ezt a kapcsolatot valahogy, máig sem sikerült még azért teljesen, és akkor mentem az utamon. Tehát itt általában az életem mindig arról szól, hogy vannak, amikor kiesnek emberek, vannak, amikor megszűnnek nagy kapcsolatok, és az ember megy tovább, és keep walking.
Hazajöttél, keep walking, és hirtelen, hogy kerültél a Viaszathoz? Tehát én a Megasztárban ismertelek meg, akkor már rövid hajad volt.
Van egy olyan ember, akit úgy hívnak az én életemben, az egyik nagy angyalom, hogy Csényi Kati.
Édes Kati.
Csényi Kati volt ugye a Megasztároknak is a kreatív producere a TV2-nél. Ő volt az, aki kiverekedte azt, hogy én lehessek a Megasztárnak a stylistja.
Nem lehetett könnyű,
mert hogy oké, hogy akkor már mondjuk a Viva TV-nek voltam egy éve a stylistja, de hát azért ez egy egészen más...
De ott volt valami műsor is, amiben te zsűri is voltál.
De az utána volt ez a Szexi vagy nem. Nem, akkor még effektíve a Lilut, meg a Sebestyén Balást öltöztettem még, mint vívás műsorvezetők, és akkor utána jött ez a dolog, ami úgy alakult, hogy az én drága, kedves Lengyel Roland barátom, akivel a Katival közösen barátok voltunk, azt mondta, tudta, hogy a Kati készül a Megasztárra. És az azért valljuk be, hogy az egyik legnagyobb robbanás volt a kereskedelmi televíziózásban, vizuálisan is minden szempontból, és a Kati egyszerűen szerintem tök zseniálisan megérezte, hogy mindaz, amit odáig csináltak show műsorban a televízióban, itt Magyarországon, ahhoz kell valami újat, kell egy vonalat abszolút húzni, és egy újat mutatni. Lehet, hogy rosszabbat vagy jobbat, tök megosztó volt az, amit én csináltam. Máig ugye megosztja az embereket, hogy most akkor az androgyn genderfluid ruhák majdnem 16 évvel ezelőtt.
Én emlékszem,
a magyar televízióban hogy működtek.
Én a TV2 kommunikációs igazgatója voltam akkor, és én emlékszem az összes érkezőre, Gáspár Lacitól Tóth Veráig, mindenkire ültek az irodámban egyszer csak, majd láttam őket két héttel később általad megkreálva, azért tegyük hozzá, hogy ez a műsor arról is szólt, hogy sztárcsinálás. Persze. Tehát nem csak arról, hogy van hangom vagy nincs hangom, hanem arról is, hogy kell megjelenni, mozogni, öltözködni. Hát szerintem az Olá Ibolya mai napig azt a hajat hordja, amit kitaláltatok neki. No.
Igen.
És a többi.
Igen, de közben pedig egy nagyon megosztó dolog volt, mert hogy állítottunk valamit, tehát stílusban is, vizualitásban is volt egy erős állítás, picit szakítottunk azzal, ami odáig ment, és ez nagyon megosztotta a közvéleményt, tehát máig azt mondják, hogy ki ez a majom, aki hülyének öltöztette fel az énekeseket. A másik fele a közönségnek meg azt mondta, hogy milyen izgalmas, európai, nem tudom milyen színvonal született, úgyhogy azért ne felejtsük el, hogy 2004-ben azért egészen másképp álltak a rendelkezésére egy produkciónak akár ruhamárkák, akár tervezők, minden volt. Loptunk, csaltunk, hazudtunk, varrattunk, kölcsönkértünk, szponzorul volt, minden volt. Tehát, hogy gyakorlatilag ez az volt, hogy amit éppen megálmodtál, azt honnan tudod egy hét alatt előszedni.
Egy percünk van addig, hogy fontos hírek érkezzenek a rádióban, de az Instagramon itt maradunk addig is, de hogy akik akkor elkezdtek vele dolgozni, például az én ügyfelem, barátom Grillusz Dorka, a mai napig nem hajlandó nélküled semmit, se fotózni, se fellépni, tehát hogy ott valami nagyon mély bizalmi, emberi kapcsolatok is alakultak ezen munkák alatt.
Pontosan, és ráadásul ugye, ha már visszatérünk Csényi Katihoz, ugye ő volt az, aki aztán a Viasat programigazgatójaként kitalálta, hogy kéne egy ilyen makeover formátum, ami ugye Angliában, angolszász országokban már nagyon divatos volt, ugye Gokvan volt ez a stylist, aki ezeket nagyon nagy sikerre vitte, és akkor azt mondta ő, hogy kéne egy ilyen formátum, és akkor megint eszébe jutottam, hogy ezt összeg én tudnám megcsinálni, és most, hogy mindjárt odaérkezünk a híradóhoz, dramaturgiai pontnál azt mondom, hogy ez volt életem egyik legfontosabb lehetősége, amit kaptam.
És innen fogjuk majd a rádióban folytatni, itt a 95.8 Sláger FM-en, 5-6 perc múlva jövünk.
És most hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Nos, hát elég gyorsan eltelt ez a kis idő, és mi itt Lakatos Márkkal jót beszélgettünk arról, hogy mennyire merjük szabadon próbálgatni a stílusunkat és kísérletezni ezzel, és hogy melyik is valójában az ő stílusa a nagy három stílus közül, amit én megfogalmaztam, nézzék vissza majd a hallgatók az Instagramon, de mind az övé az derült ki, és hangulatfüggő, és az a lényeg, és ezzel nagyon egyet tudok érteni, hogy merjünk kísérletezni, és nem más mondja meg nekünk, hogy milyenek legyünk éppen adott helyzetben. De például, hogyha mondjuk elmész az operába, akkor tudod azt a konvencionális elvárás, hogy oda nem megyek farmerba? Vagy mész farmerba, és letojod?
Figyelj, az van, hogy ha most nagyon őszintén beszélünk, akkor én kifejezetten dress code ellenes vagyok. És ez egy érdekes dolog, hogy ez pont egy stylist mondja neked. Nekem az lenne egy ideális állapot, hogyha eltűnnének a dresszkódok, és tényleg mindenki, ahogy például mondjuk az Oscar gálán Billie Eilish elment a nagymamájának a kis pongyolájába, Billy Porter fölvette a viktoriánus női sziluettet férfiként, és emellett ott volt még 100 pingvinnek öltözött férfi smokingban, amivel semmi gond nincsen, nagyon szép a smoking, de vajon, ha megkérdeznéd úgy igazából azt a másik 100 embert, hogy mindenkinek smokingba lett volna egy kedve elmennie?
Nyilván nem,
akkor ő miért ne találhatná meg magának azt a dresszkódot, amit Billy Porter megtalált, meg Billie Eilish megtalált.
De ők is egy emelkedett stílusban jöttek, tehát ünnepélyed.
De ez a lényege, hogy szerintem az a lényege a dolognak, hogy csak ehhez egy spirituálisan magasabb szintű emberiség kellene.
Ha valaki kapucnis felsőbe akar menni meg joggingba, akkor menjen abba?
Nézd, ugye miről szól a dress code? Arról szól a dress code, hogy ne érezzük magunkat kellemetlenül, kényelmetlenül saját magunk miatt, meg mások miatt egy társaságban. Ezért találták ki a kötelező öltözködési szabályokat, hogy nagyjából kiszámítható legyen a megjelenés. Én azt gondolom, hogy tök jó, de ez az óvoda meg a bölcsöde, tehát az emberiség akkor lépne mondjuk egy magasabb tudati szintre, egy tényleg spirituálisabban magasabb színvonalra, mondjuk a főiskolára vagy az egyetemre, hogyha mindenki autonóm módon el tudná dönteni, hogy egy emelkedett eseménynek az ő számára milyen emelkedett ruházat illik.
Jó, de akkor az, ami viszont nekem fontos ebben, az emelkedett szó, mert én meg tehát hogy az ő számára emelkedettel tudok együtt élni, csak hogy adja meg azt az emelkedettséget bizonyos eseményeknek, tehát ne ugyanúgy menjünk a piacra, meg a haverjainkkal sütögetni, meg az Oscar-díj átadóra. Én csak ezt érzem.
Persze, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezt hogyan lehetne úgy megcsinálni, hogy ez tényleg valami értékteremtő dolog legyen, és ne az legyen, hogy ugye ez az is hozzátartozik, hogy elfogadjuk-e azt, hogy vajon mindenki ugyanazt gondolja az emelkedettségről, vajon mindenki ugyanazt gondolja egy társas együttlétről?
Nyilván nem.
De attól függetlenül például most mondok neked egy nagyon izgalmas példát, ezen a hétvégén, és ez most szuper friss, neked mondom el először, óriási világpremier, ezen a hétvégén az InStyle magazinnal csinálunk egy nagyon...
Aminek kreatív igazgatója.
Igen, és Alberti Petrával, a főszerkesztővel csinálunk egy nagyon izgalmas, ugye megszokhattátok már tőlünk, hogy általában mindig provokatív címlapokat és egyéb dolgokat csinálunk. Van egy olyan csávó, akit úgy hívnak, hogy Mark Bryan, Németországban él, robot technológia mérnök, 3 gyerekes családapa, Porsche sportkocsikat gyűjt. Ideig ez egy ilyen nagyon szép,
szuper
jó profil. Na most neki az van, hogy ő úgy jár a közértbe, az iskolába a gyerekeihez, be az irodába, a munkahelyre, a robot technikai kutató vagy tervező intézetbe, hogy felül mindig inkben, nyakkendőben, nem tudom, mi van, és alul szoknyában és magas sarkú cipőben van. Mert ő azt gondolja, hogy neki jók a lábai, és ő ezt szereti fölvenni.
De ő hetero?
Ő 3 gyerekes családapa. Tehát abszolút áttípusú ciszt, vagy nem tudom, hogy azért szokták ezt hívni azok, akik ebben sokat foglalkoznak. Érte. Lényeg az, hogy ez egy teljesen heteroszexuális 3 gyerekes családapa, de azt mondja, hogy kimondta azt, hogy a szoknya az egy nemet kell, hogy jelöljön.
Hát Skóciába kell menni.
Kimondta azt, hogy a magas sarkú cipőt, miközben egyébként Európában férfiak hordtak először magas sarkú cipőt, pont 14. Lajos és udvartartása, a perzsa lovasságtól vették át, mert nagyon divatosan találták.
Egyébként bármilyen korban mehetnél, oda mennél? 14?
Abszolút, aha. Persze. Én ott éltem, biztos vagyok benne. Tehát, hogy ez, ha azon gondolkodunk például, hogy van-e valami jövőbeli lehetősége az öltözködés fejlődésének a nyugati kultúrában, azok után, hogy most ugye mindenki kapusznis pulcsit és sportcipőt hord, és a legnagyobb luxusmárkák is ezt tervezik, mert a Z-generáció csak ebben tudja elképzelni a divatot. Van-e valami olyan innováció, ami a 20. század elején a nadrág viselése hölgyeknél? Mi az, amit el tudunk képzelni? Én azt gondolom, hogy például, ha a 21. században egyszer csak a férfiak leküzdenék azt a páni félelmet, amit mondjuk abból ered, és egyébként a nők ugyanígy, tehát hogyha arra gondolunk, hogy egy férfi szoknyában, magas sarkúban száll le mondjuk a Liszt-Ferenc reptéren, hát, akkor az egy tabu, és attól egyszerűen csak hirtelen nem tudjuk, hogy mit gondoljunk, de vajon miért? Miközben ugyanez volt a nadrág a nőknél, az egész
égbe kiáltó bűn.
Pontosan, hát, és aztán egyszer csak a múlt század 10-20-as éveiben elkezdtek nadrágot hordni. Vajon miért? Vajon az öltözködés micsoda? Az egy kulturális trendnek a testre írása? Mi volt akkor a kulturális trend, hogy a nők egyenjogúsították magukat? Munkához való jog, választási jog? Meg akarták mutatni, hogy ők nem alsóbbrendűek a férfiaknál, ezért fölvették a férfi ruhadarabot? Ezzel deszexualizáltuk.
Hát Chanel milyen botrányt csinált ezzel?
Ezzel deszexualizáltuk a nadrágot. Miért nem lehet a szoknyát is deszexualizálni? Vajon azért, mert a férfiak viszont nem akarnak női ruhába bújni, mert ez a macsó férfi tudatukat kikasztrálja?
Valószínű azért vagy zseniális a te hivatásodban, mert 25 év után is így tudsz erről beszélni. Egyébként hosszan beszélsz erről a gondolatmenetedről, a YouTube-on megtalálható, beírják a kedves hallgatók, nézők, hogy Lakatos Márk TEDx, bizony. És ott erről van egy meghallgattam ma, egészen fantasztikus eszmefutatás, úgyhogy én ezt szeretettel javaslom mindenkinek. Én visszakanyarodom oda, hogy megasztár, televíziózás, még csak stylist, de aztán már előtérbe kerülsz, és lesz te magad is, vagy leszel te magad is egy celeb, de nem, ugye a celeb ritás, ünnepeltség, nem negatívan mondom, és szerintem ezzel a helyedre kerülsz, tehát sokszor hallottam azt, hogy hát a Márk nagyobb sztár, mint akit öltöztet, és akkor, és mondtam, hogy mert az. Mert hogy egyénisége van, szerintem te oda születtél, hogy meg tud mutatni magad. Oké, ezt láthatta a néző, ezt végignézhette, voltál zsűri a Starbandban, ugye ott?
Igen.
Vagy a Duettban?
Nem. Na, a Duettban énekeltem a Margitkával.
Az életem egyik élménye volt az a sorozat, tehát azt néha most is visszanézem a YouTube-on.
És azért érdekes, amit mondasz, mert ugye ott hagytuk abba, amikor a rádióműsor félbeszakadt, hogy elmondtam, hogy micsoda nagy lehetőség volt.
Az átalakítós műsor.
Igen, a makeover műsorok, ugyanis abból, amit odáig látott belőlem a kedves közönség, a Megasztárban, mint őrült paradicsommadár stylist.
És mondtad, hogy pár tudsz mintás cicanadrágra.
És rajta csipke harisnyába öltöztem föl Dior csizmában a döntőre. És utána ezekkel a műsorokkal valahogy lehetőséget kaptam arra, hogy megmutassam azt az arcomat, ami arról szól, hogy igazából én tényleg el tudom fogadni mindenkinek a testét. Az enyémet egyébként nagyon nehezen tudtam.
De most arra már tudod?
Most már jó úton járok, de nekem valószínűleg azért is kaptam az élettől ezeket a műsorokat és ezeket a feladatokat, mert saját magam olyan sok varga betűt és kint és problémát és nagyon sok krízist éltem át a saját testemmel, hogy valószínűleg ösztönösen egyszerűen én úgy tudtam odafordulni bárkihez, hogy nem vártam el tőle, hogy ne legyen narancsbőre, nem vártam el tőle, hogy ne legyen hasa, nem vártam el tőle, hogy kisebb legyen, vagy nagyobb legyen, bármilyen.
Úgy volt jó, ahogy van.
Igen, és valószínűleg ezért tudtam nagyon sok nőnek, és egyébként kevesebb férfinak, mert a férfiak még nehezebben vallják be, hogy nekik problémájuk van magukkal, és ezért voltak ilyen sikeresek ezek a műsorok, és ezért volt az, hogy ezek után, a műsorok után nagyon sok igény került elő arra, hogy ezt hogy lehet élőben.
Igen, mert addig csak egy menő stylist voltál, akinek meg kell felelni, tökéletes testemnek kell lenni, 60-90-60, vagy hogy van, nem?
90-90. De az is jó egyébként. Nekem az is jó.
Neked minden jó. És akkor kiderült, hogy nem, mert te, figyelj, én tudom azt, hogy akivel te igazán olyan viszonyban vagy, hogy ők mind annyira imádnak téged, és annyira kötődnek hozzád, és annyira bíznak benned, és annyira megmernek nyílni előtted, hogy nyilván az az igazi éned, ami nyilván nem jár mindenkinek, de hogy ez derült ki valahol, ezt érezhettem bárki is ezekkel az átalakító műsorokkal, amiből lett aztán egy saját szalonod.
Igen, tehát hogy az volt, hogy nagyon sokan mondták azt, hogy oké, hogy tök jók ezek a műsorok, de hogy lehet ezt élőben is megtapasztalni. Igen, és akkor erre alakult ugye a Lakatos Márk szalon, és annak kapcsán pedig miután úgy éreztem, hogy ez egy személyes tanácsadáson alapuló mindenféle stílus és egyéb tréning és smink és haj és mindenféle program, amit most is csinálunk. Ennek a folyamatos kiterjesztése lett aztán a Lakatos Márk Style Institute, ami pedig egy olyan képzési forma, ami nagyon érdekes módon alakult, mert én akartam csinálni egy stylist iskolán. És képzeld el, és valószínűleg egyébként ez most, ahogy így veled beszélgetek, most esik le a tantusz, hogy ez így a műsoraim kapcsán, meg annak a kapcsán alakult, ahogy én megmutattam magam ezekben a helyzetekben. Az iskolánknak a diákjainak úgymond, vagy a képzésünknek a jelentkezőinek a nagy tehát elképesztően heterogén, tehát most jelen pillanatban...
Voltam ott tanítani, igen, óraadóként.
A 17 éves kis fekete körmű zenész fiútól a 60 éves jogász nőig, államigazgatási, pénzügyi és mindenféle vonalról érkező, de amúgy fodrászat tulajdonos, kozmetika tulajdonos, butikos, mindenki jön, és tök érdekes módon minden évfolyamból ilyen 20-25 fős évfolyamaink vannak, minden évfolyamból lesz 2-3 olyan személy, lány, fiú, aki utána velünk dolgozik, és ezt fogja csinálni hivatásként.
Olyan, bocsánat, hogy belétszolok, de olyan lelkesek voltak, ugye meghívtatok engem oda a személyes márkaépítésről, meg ennek fontosságáról órát adni. Egyrésztről közösség volt. Tehát szerintem az nagyon kevés, igen, embernek megy, hogy közösséget, igen, épít. Mert az, hogy tudást adsz át, és ő fizet érte, az egy dolog. Közösség volt, olyan, még ne kezd el, Kriszta, mert még ez meg ez késik, de telefonált, tehát, tehát egymás segítve,
igen.
Olyan pozitív energiák voltak, és azóta is rám írnak néha, hogy amit mondtál, csináljuk, stb. Tehát, igen, hogy ezek az emberek, akik ott hozzád jelentkeznek, vagy jelentkeznek, iszonyatosan akarnak tudni.
Igen.
És ezt nyilván te éred el, az otthonodban fogadod őket, igen, ami szerintem egy iszonyatos nagyon emelése ennek a minőségnek, hogy te az otthonodban látod, igen, őket vendégül, tehát tényleg mindent adsz.
És egyrészt tudásvágyuk van, másrészt pedig azt vettem észre, hogy tényleg arról szól ez a 12 hét, amit együtt töltünk, hogy egy olyan részt bontanak meg az életükben, amihez nem nyúltak, és elmentek. Ahogy én elmentem a jogi egyetemre, csak én voltam annyira tökös, hogy nem fejeztem be. De más ember csinál egy csomó olyan dolgot azért, mert meg akar felelni, vagy azért, mert úgy gondolja, hogy az az életének a biztosítéka, stb. Uh-huh. És aztán egyszer csak kijön belőle 30, 40, 50 vagy 60 évesen, az, hogy de itt van bennem az, ami mondjuk bennem a színház és az opera, és nem tudom, amit nem tudtam volna otthagyni, nem tudtam volna elhagyni az úton, mert mindig visszajött, és ez a terület bomlik ki ezekből az emberekből, és tök mindegy, hogy mi a foglalkozásuk, egyszerűen, mint a gyerekek, ilyen elképesztő csillogó szemmel vetik bele magukat egyszerűen azokba a témakörökbe, amiket mindig is szerettek volna csinálni.
Egyszer azt olvastam valahol, hogy minden ember valódi hagyatéka az, hogy ahány ember életéhez valódi köze van. Úgyhogy neked nagyon szép hagyatékod lesz majd, mert ezek az emberek boldogabbak általad. És azok is nyilván, akik személyes tehát nem az institútba mennek, hanem elmennek hozzád, és azt mondják, hogy nem tetszem a férjemnek, nem tetszek magam, tetszem magamnak, új pozícióba kerülök, segítsen Márk, hogy sminkeljek, mi legyen a hajam, stb. Hogy jött a tehát hogy jött a színház vissza ezen a területen, hogy hatalmas produkciókat rendezel egyrésztről, plusz jelmezt tervezel a másik, tehát hogy ez hogy jött?
Úgyhogy ez is ugye egy olyan dolog, hogy kinek milyen a személyisége. Tehát van, aki stylistként soha nem gondolkodik el azon, hogy ezeken a területeken...
Márk, a legtöbb stylistot úgy látjuk, bocsáss meg, hogy kék ikás zsákokkal rohangálnak, cipekednek, és megmondják, hogy te ezt vedd föl ezzel, és aztán megint visszapakolnak a zsákba, és távoznak, bocs.
Igen, de mivel én 3 éves koromban ugye saját magamnak jelmezt terveztem, a hugomat elkezdtem öltöztetni, az anyámat öltöztettem fogorvos kongresszusokra 4 évesen, és én rángattam be a Klára szalomba, meg az S-modellbe, mert ő nem mert bemenni fogorvosként, és én vittem be, és én tárgyaltam az eladókkal, hogy mit kell neki kiválasztani. Ugyanígy ez az egész színház, ez egy olyan dolog, hogy tök természetes volt, hogy az első pillanatban, amikor stylistként elkezdtem dolgozni, ugye rögtön egy filmben volt az első szerepem, az első olyan színház jelölés, Ladányi Andrával összeismerkedtünk egészen vicces módon, és gyakorlatilag 10 évig együtt dolgoztunk, aztán ugye ő kiköltözött most Barcelonába, de most is, amikor itthon van és van dolog, akkor együtt dolgozunk, és kabarét, és varázsfúvolát, és hert, és mindenfélét csináltunk. Tehát tök egyértelmű volt, swinget, Töröcsik Marinak, Isten nyugosztalja, én voltam az egyik utolsó ember, aki jelmezt tervezett Fazekas Csabinak a Swing című filmjébe. Tehát nem volt kérdés az, hogy én ezt a kis stylist foglalkozásomat, ez biztos, hogy ha van lehetőség, akkor a színházban, az operában, az operaházban dolgoztam, táncban, balettban, musicalben hasznosítani fogom.
Ha te nem ide születsz, hanem mondjuk Amerikában, akkor hányszor keresnél többet, és te lennél a?
Hányszor én ezzel nem foglalkozom, mert én meg itthon vagyok a, tehát hogy én azt mondom, hogy...
Tudom, hogy a pénzzel nem foglalkozom, ezt elmondtad, hogy jó, ha van, de ha nincsen izgat, de akkor is hányszor? Tehát, hogy mik a léptékek, ugye annyira más léptékek.
Számolt ki, te vagy a menedzser, típus. De te értesz a lóvéhoz.
Én elmondom, de... mert ilyen 10-15-ször biztos, hogy többet, minimum.
Oké, de ott sokkal drágább az élet.
Tehát
is,
valószínű lenne egy New York-i lakásod, lenne egy Los Angeles-i házad, valószínű lenne valami egzotikus helyen, valami bungalód.
Figyelj, biztos nem véletlen, hogy ez nem így történt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy az ember milyen döntéseket hoz meg az életében, mit mer, vagy mit nem mer meglépni, hol vannak azok az emberek, vagy hol vannak azok a helyzetek, amiben szeretne benne maradni, vagy nem mer belőle kilépni. Tehát nagyon sok minden nem múlik az, hogy elmész, maradsz, mit csinálsz, mit nem csinálsz.
De soha nem ijedsz meg. Tehát, hogy aztán jött a gasztró, aztán éttermed lett, aztán most lakberendezel, tehát, hogy minden kreatív alkotói, tehát valamilyen módon minden kapcsolódik az alkotói, de sose gondolod azt, hogy a Tapasztó Orsival, aki mindkettőnk nagy kedvence, beszélgettünk arról, hogy a mi generációnkban azért csak bele van nevel, vagy ahhoz értünk, amiről van papírunk. Ma már ez nagyon nincs így,
igen,
sokkal több mindent meg lehet tanulni ma már ilyen-olyan modern workshopokon, mint az iskapodon. De hogy sose gondolod azt, hogy ehhez nem értek, ezt nem csinálom, vagy egyszerűen érzed belül, hogy ez a te utad?
Nézd, én mindig azt csinálom, amihez kedvem van, és általában ahhoz van kedvem, amiben érzek kreatív energiát. Na most onnantól kezdve, hogy van benned kreatív energia, és valamit mondani akarsz, onnantól kezdve azt úgy is megcsinálod, hogyha ha elég makacsbak vagy, mint amilyen én vagyok, és valószínűleg én olyan dolgokat van kedvem csinálni, amihez valamennyire értek is. Uh-huh. És szerintem ez a lényege.
Hogy kapcsolódsz ki? Tehát, mert iszonyú nagyon nagy hőfokon égsz. Tudom, hogy már nem partizol annyit, mint 20 évvel, ezt mindenhol mondod
ja,
is.
Ja, ja.
De akkor is ennyi mindent csinálni, ugye kreatív igazgató vagy, stylist vagy, iskola tulajdonos vagy, jelmeztervező vagy, hát amiről csak most beszélünk. Van olyan, hogy azt mondod, hogy hú, elfáradtam kell.
Nagyon sok.
És akkor mit csinálsz?
Nagyon sok. Például zenét hallgatok, például utazom, például főzök barátokkal, például meditálok, tehát nagyon sok olyan terápiás jellegű dolgot is csinálok, ami mondjuk magához az önismereti úthoz is hozzátartozik, és ez néhány éve lett igazából fontos, és egyre inkább azt gondolom, hogy bár nagyon nehéz út, amit az ember megkezd ilyenkor, és nagyon sokszor kívánja azt, hogy bár soha ne tette volna meg az első
sírsz
lépést.
Sírsz olyankor néha?
Sokat sírok, igen. Nekem a Király Tamás mondta, a fantasztikus divattervező egyszer, hogy te túl sokat sírsz, és egyébként nagyon nagy igaza volt benne. Tehát van hajlamom az önsajnálatra, vagy arra, hogy egy kicsit úgy bele merüljek abba, valószínűleg azokban a kisgyerekkori sérelmeimben, amik aztán nagyon sok mindent meghatároztak az életemben, és amiből egyébként az ember próbál kiszabadulni, akkor, amikor már tudatosan néz vissza, meg tudatosan néz előre, meg tudatosan nézi a köldökét, és igen, én például nagyon szeretek egyedül lenni, mert olyan sokat vagyok emberekkel, olyan sok energiát kell az emberek felé közvetíteni, hogy én nagyon szeretek egyedül lenni. Mindig kérdezik, hogy de nem vagy egyedül, nem vagy magányos, nem, nincs
ez. Én ezt azért nem kérdezem, mert ez most egy ilyen karrier és sikerinterjú, hogyha egy ilyen portréinterjú lenne, akkor megkérdezném, hogy nem hiányzik-e a szerelem meg a társ, de elmondtad, hogy bezártad a szíved nagyon
igen,
korán.
Most volt egy nagy törés ebben, vagy egy nagy nyílás, egy nagyon szép sztori, ami egyébként nagyon nagyon kinyitott.
De miért múlt? De már még nyitva van? Vagy már elmúlt?
A szívemet kinyitotta, a dolog az elmúlt, aztán ki tudja, nem mindegy, ezt most
hát ha lennie kell, úgy is
hagyjuk is, de hogy a lényeg, ami a lényeg, hogy az például az első ilyen nagy mérföldkő volt afelé, hogy
de hát eltelt 20 év azóta a sztori óta.
Hogy én el tudjam képzelni magamat például valaki mellett.
De érdekes. Tehát, hogy azóta szállsz világról világra, de nem egy társ. Nem akarok erről beszélni, mert ez nem egy ilyen beszélgetés, és egyébként órákig tudnék. Azt mondtam neked, és ezt elmondom itt a hallgatóknak is, hogy én most, hogy ennyi beszélgetést hallottam veled, vagy hallgattam veled erre a napra készülve, jöttem rá, hogy te mennyire egy érzékeny valaki vagy, és magamból is tudom, hogy ez a nagyon hangos talpra esett, ez mindig egy ilyen kis védőháló, hogy az ott én vagyok.
Hát és egyébként, ha már arról beszéltél, és tök jól megfogalmaztad azt, hogy ugye te milyen stílusokat látsz rajtam, ugye van ez a kicsit ilyen minimalistább papi, vagy ilyen kicsit
ez a
ilyen,
mostani.
Ilyen varázslós.
Ez kicsit olyan, hogy hozzám öltöztél volna.
Igen, akkor van ugye a nagyon színes, nagyon túlzó paradicsommadár, és amúgy meg van a nagyon kezső dolog, tehát egyébként pont felsoroltad azokat a személyiség részeimet, amivel én próbálom mondjuk a saját sérelmeimet, vagy a saját sebzett kis lelkemet és ilyen fallal körülvett szívemet palástolni. Tehát egyrészt a nagyon harsány dolog, amit te is mondasz, másrészt ennek a másik végével ugye a kicsit letisztultabb és a befelé forduló énemmel, de hát pont erről szól az önismeret, hogy kísérletezgetsz, és én, aki a ruhák nyelvén beszélek, én, akinek 3 éves koromtól az óvónőimet néztem, hogy melyik van kosztümben, és melyik van romantikus muszlin ruhában, mert ezt a jelet vettem akkor is le az emberekről. Én magamon is ezekkel kommunikálok, és egyszer ilyen vagyok, egyszer meg olyan, tehát hogy...
Mondjuk kár, hogy már egy atlétában mész azon, ezt leveszem róla, de... mert ez pont jó rám is, és a lepleimhez pont illik. Nem akarom ezt elviccelni. Az a baj, hogy nagyjából letelt az időnk, és mondtam neked, hogy órákig tudnék beszélni veled. Nem vagy még 45. Hogy látod magad 60-70 éves korodban?
Hát kérlek szépen, most a doktor Tóth jól rám ijesztett.
Ugye, az obezitológus
ugye,
doktor?
Igen, én vagyok az, aki állandóan a Sobert Norbit elküldi az édesanyukájába, amikor ilyen...
Ő is csak egy mereklám szakember.
Amikor ilyen szörnyű, sutyó dolgokat mond, és én vagyok az, aki ugye a body pozitivitásnak az abszolút élharcosa vagyok, és ezt így is gondolom, tehát én azt gondolom, hogy a body pozitivitásnak az a legfontosabb része, hogy ne csesztessük a másikat. Tök mindegy, hogy ő mit kezd a testével, és éppen hol áll, és milyen ponton, és mennyire van kész, nem kész. Ne csesztessük. Ugye? Se azért,
csesztetjük magunkat se azért, is eleve, eleget.
És hát ugye, mert egyébként magunkat azért említettem ezt a vetületét először a body pozitivitásnak, hogy mindenki onnan kezdi, hogy fogadjuk el magunkat. Igen, de ahhoz nagyon sokat hozzá tudna segíteni a kedves társadalom, hogyha nem a shamingről, a szégyenítésről, a gúnyról, és nem tudom, miről szólna a közbeszéd.
Lóluxor.
Persze, de közben mégis megbántanak téged, és meggyáznak téged. Na mindegy, tehát, hogy én ennek vagyok a nagy szószólója, és ez így is van, hogy senki ne csesztessen senkit. Viszont Billie Eilishhoz visszakanyarodva, aki ugye ledobta a kapucnis oversize pulcsit, és bugyiba melltartóba állt az angol Vogue címlapjára, és amikor megkérdezték, hogy de akkor most ezzel mi van, akkor azt mondta, hogy gyerekek, egyrészt közöttök nincs hozzá.
Vérprofi vagy, hogy újra elmondod, mert ez a kiállásban volt.
Közöttök nincs hozzá, hadd csináljak azt a testemmel, amit akarok. Na most én is ezt csinálom, tehát igazából
de mit mondott a doktor,
egy életmód változásba kezdek, mert az összes divatos tünetet produkálom, az inzulin rezisztenciától kezdve.
Mindenki rezisztenciát.
És ugye ezt a Tóth ez úgy tolmácsolta, hogy most vagyok már a cukorbetegség kapujába is, mert egy ilyen igazi jó obezitológus begyógyász, az mérten, tényleg figyelj, pánikrohammal mentem el ezéből
a rendelőiből. És azonnal nem mondta, hogy mit kell enni, szedni, venni.
Minden, van óriási intolerancia teszt és stb. Úgyhogy most egész egyszerűen bár magát a test képemet nem hagyom, hogy bántsák, de azt gondolom, hogy most például elkezdek egy olyan életmód racionalizálás, amiben egyszerűen egy picit nagyobb párbeszédbe szeretnék kerülni a saját testemmel. Én sokáig nem beszéltem a saját testemmel. Ugye én egy, hát tényleg egy sebzett kisfiú voltam, kövéren, akit a nagymamái tömtek, a szülei fogyasztani akartak. Nekem általában problémám volt a testemmel, voltam bulémiás, mindenféle dolog
igen,
voltam.
Te pontosan azt csinálod, amit én, csak másokból, hogy nagyon sovány, ducib. Nagyon sovány, ducib. Erre azt mondta az én gyerekem, ezt imádni fogod egyszer, mikor éppen Rubint Réka DVD-re szakadt rólam a víz, otthon tornáztam, 5-6 éves volt, mondom, anya, hát ne csináld, ha ennyire fáradt vagy. De mondom, látod azt a néni, tehát az milyen? Anya, te is olyan vagy, csak kicsit körben ütte a háj, mondta a gyerekem.
Ennyi.
És ez milyen, de milyen cuki ez, ha belegondolsz? Hogy hát, ez tényleg így van.
Hát és a háj ez pont azért nő körben, mert hogy olyan, igen.
De egyébként meg azt, hogy elfogadod, bocsánat.
Párbeszéd, tudatosodás.
Beszélsz a testeddel, igen.
Ennyi. Úgyhogy lehet, hogy 15 év múlva, hogyha ez a projekt ez jól sikerül, akkor valami elképesztő harmonikus, jogi állapotba fogsz találni, vagy lehet, hogy valamelyik diszkó közepén meglátjunk.
Legyen a tiéd, legalább a büfé.
Az is lehet.
Nem, nagyon-nagyon-nagyon. Én azt kívánom egyébként neked, hogy csináld ugyanazt, amit most, vagyis, hogy csináld azt, ami boldoggá tesz majd akkor, bárhol. Tehát, hogy legyünk annyira szabadok, meg lehessünk annyira 15-20 év múlva szabadok, hogy tudjuk azt mondani, hogy találkozzunk Miami-ban, vagy Los Angeles-ben, vagy nem tudom. Tehát, hogy én kicsit azt érzem, hogy itt Budapesten kiteljesedtél, de nem lenne baj, hogyha ezt így máshol is meg tudnád mutatni, mert szerintem te nemzetközileg is bárhol megállnád a helyed, és pont azért nagy dolog, hogy mégis szabad döntésedből itthon maradsz, pedig hát elmehettél volna többször. Elképesztően sajnálom, hogy 60 perc ilyen gyorsan el tud menni, nem mindig. De...
Köszönöm szépen, nagyon jó volt a beszélgetés, nagyon szerettem.
Lakatos Márk volt a vendégem, valami nagyon érzelmest akartam mondani, de rájöttem, hogy nem akarom gicsbe elvinni ezt mégse, de úgy igazából azt érzem, hogy annyira megölelgetnélek, de tényleg, tehát hogy valahogy ez ilyen, ezt még sose éreztem veled kapcsolatban, tehát azért mondom, hogy valahogy a lelkünk most nyilogat. Én azt tanultam ma tőled, hogy merjünk önmagunk lenni, ne hagyjuk, hogy megmondják nekünk, hogy milyeneknek kellene lennünk, és szeressük, fogadjuk el magunkat úgy, ahogy, de hogyha véletlenül utána ezen változtatni akarunk, akkor az úgy is jó, csak próbáljuk megtalálni azt a harmóniát az életben, amitől boldogok tudunk lenni, az meg önismeret nélkül nem
igen.
megy.
Ne büntessük magunkkal.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hogy itt voltál, és én még sokat fogok veled beszélgetni rádión kívül, ebben biztos vagyok, hogyha hagyod.
Köszönöm a meghívást, szuper volt.
Drága hallgatók és kedves nézők, ez volt a Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei Lakatos Márkkal itt a 95.8 Sláger FM hullámhosszán. Jövő héten szerdán este 8:30-kor találkozunk újra, amikor is Hovány Mártont látom vendégül. Szép estét mindenkinek!
Ez volt a Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 8:30-tól a Sláger FM-en.